Vegyes vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Halas Rádióban. Én Hérák Anita vagyok, és a következő percekben Törzsök Kata antropológussal fogok beszélgetni nepáli élményeiről, tapasztalatairól, és természetesen a nepáli kultúráról. Szervusz Kata, köszöntelek adásunkban.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és persze téged is, szervusz.
Hogyan kezdődött minden? Hogyan kerültél kapcsolatba Nepállal?
Kulturális antropológusként én borzasztóan izgatott valahogy. Ázsia, tibeti volt a másik szakom, akkor még az antropológia B szakként létezett, ez azt jelentette, hogy kell valami A szak, amire felvételizik az ember, és a B szakokat azt annó még csak úgy fel lehetett hozzávenni. Nyilván volt egy felvételi, de hogy fel lehetett venni. Én azt mindig tudtam, hogy gyerekkoromban is már ilyen indiánosdít játszottam, amennyire csak lehetett, és mindig én voltam a jó fehér, aki az indiánokkal van és megvédi őket. És aztán valahogy így egyszer csak egy, azt hiszem körülbelül egy októberi napon én így arra ébredtem, hogy én nekem el kell menni Nepálba. Uh-huh. Ez egy olyan erős élmény volt, amiről én azt gondoltam, hogy hát itt vagy megyek, ez a két lehetőségem van. És akkor nyilván ilyenkor az ember első kérdés, hogy jó, hát én miből fogok elmenni a világ másik felére. Akkor én ezt gyorsan kikalkuláltam és akkumuláltam, hogy akkor hogyan, mind fogom én ezt kivitelezni, és akkor valamikor januárban le is szálltam. Uh-huh. Legnagyobb örömömre. Uh-huh. Katmanduban.
Teljesen önmagad, önállóan szervezted meg az utadat?
Igen. Hát annyira önállóan, hogy összvisz egy repülőjegyet vettem, meg azt hiszem, hogy ha szabad ilyet mondani, de nem tudom, hogy ilyet szabad, de ez egy könyvsorozat, úgyhogy talán teljesen mindegy, a Lonely Planet című angol nyelven írt, és akkor még hozzá kell tegyem angolul, én annyira nagyon profin nem beszéltem. Uh-huh. Szóval én vettem egy ilyen úti könyvet, gondoltam, egy életem, egy halálom, majd lesz, ami lesz. Ott is jó emberek.
És egyedül? Mert indultál neki?
Igen, egyedül. Egyedül.
Nagyon bátor vagy.
Hát egyébként. Vagy a másik, amit azt gondolom nem ildom most rádióban mondani. Életem legcsodálatosabb élménye volt egyébként, amikor én leszálltam azon a repülőtéren, és azt éreztem, hogy bennem volt valami nagyon erős valami, és én ezt megmertem csinálni, és mertem követni ezt az úgynevezett belső hangot, egy csodálatos élmény volt. Egyébként az egész kint töltött időszak is, de ez maga, nyilván az első pillanat, ez csodál, fantasztikus volt.
Mennyire voltál céltudatos, tehát a repülőjegyen, az egy repülőjegyeden kívül azért úti célod is volt, ugye? Jól gondolom.
Hát,
vagy terveid.
Legközelebbről ezt tudom mondani, hogy egyéb úti célom nem volt, de hát mivel én szüléssel foglalkozom, az azért valamennyire benne volt az én céljaim között, vagy remél titkort és remél céljaim között, hogy hát ha én szüléseket nézhetnék. Uh-huh. És hát ezért az mindenképpen cél volt, meg én azt gondolom, hogy az antropológia célja az kell, hogy legyen, hogy amit még tudunk azoktól az emberektől, akik minél távolabb élnek a civilizációtól, őket megkeresni és őket megtalálni, vagy legalábbis velük beszélgetni, velük élni, hogy az ő életüket, a tudásukat átvenni, megőrizni, és egyáltalán amit lehet megtanulni tőlük.
Hát ezt úgy gondolom, hogy csak így lehet, tehát hitelesen megtanulni, biztos vagyok benne, nem a könyvekből. Nepál, mely részét jártad be főként, illetve mennyi ideig voltál kint, hányszor?
Háromszor voltam, amikor először kimentem, akkor 3 hónapot voltam, aztán utána 5 hónapot, aztán utána 8 hónapot, és hát ez azt eredményező, hogy azért nagyjából megy minden részen, tehát északon, keleten, délen, nyugaton, valamilyen okból mindig voltam, de hát azt kell tudni, hogy egy olyan országban, ami mondjuk két akkora ország között van, mint India és Kína, ez a nagyon pici Nepál, ez egy dolgot tudhat magáénak, azt, hogy ott van az északi, vagy az észak-keleti, délnyugati ízben húzódó Himalája, ami azért a 8000-es csúcsaival azt is eredményezi, hogy ami az egyik völgyben él, és etnikai csoportként megjelenik, az egy másik csoportban tökéletesen máshogy van.
Uh-huh. Ennyire elszigeteltek egymástól?
Hát eléggé elszigeteltek abból adódóan, hogy azért nem egyszerű egy 8000-es csúcsnak az 5000-es hágóján átkelni, mert nem minden nap megy arra az ember iskolába, így is nagyon sok gyerek jár úgy iskolába, hogy ez nagyon sok időt jelent neki, ezért aztán nem is mindig mennek iskolába fönt a hegyekben a gyerekek. Ha nincs az adott faluban, vagy a környező falvak valamelyikében iskola, akkor ebből adódóan nem is feltétlenül tudnak járni. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokféle, és amit én láttam, az arra a részre érvényes, de 5 faluval később már nem biztos, hogy érvényes lenne. Uh-huh. És nyilván azok a részek, amelyek aztán végképp nagyon távol állnak, vagy távol vannak a földrajzi helyzetükből adódóan a civilizációtól, azok aztán végképp másként működnek.
A közlekedés hogyan zajlik ott egyébként? Hogyan közlekedtél?
Többnyire, amikor még 2004-ben voltam először, és akkor még az működött, hogy hát mindenhova a legutolsó hely, ahova el lehet jutni, az többnyire busztal van. Uh-huh. Ez abból adódik, hogy a busz az könnyebben és szabadabban mozog, egy kötött pályás vasút nyilvánvalóan nehezebben. Ezért aztán Nepálban a busz a legegyszerűbb. Sőt, a városokban, abban a 2-3-4 nagyobb városban, ami van, ott azért a motor meg az autó működik, de alapvetően az emberek a tömegközlekedésképpen a buszt használják, és utána pedig gyalogolnak hegyekre, hegyekről le, és hát így közelítik meg egymást, és nagyon gyakran egyébként elég messze mennek családok, szanaszéjjel vannak az országban, és Indiával is egy nagyon szoros kapcsolata van az országnak, Kínával kevésbé, talán gazdasági szempontból vele is van egy kapcsolata, de jellemzően azért vallási okokból elsősorban inkább Indiával, úgyhogy nagyon sok esetben a családnak. Például én találkoztam egy olyan katonával, akinek egyszerűbb volt Indiába elmenni és megkerülni az adott hegyet, és aztán visszatérni Nepálba, haza menni a szüleihez, mint keresztül vágni azon a hegyen, ami ott volt az előtt. Tehát ilyesmivel is találkozik az ember.
Beszélgetésünket már is folytatjuk Törzsök Kata antropológussal.
Vegyes Vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.
Üdvözlöm velünk tartó hallgatóinkat Vegyes Vágott műsorunkban, ahol Törzsök Kata kulturális antropológust kérdezem nepáli élményeiről. Kata, mesélj egy picit a nepáliakról. Milyen emberek a nepáliak? Mik a tapasztalataid?
Nagyon fantasztikusak. Tudom, hogy ilyen nem szabad mondani, de
miért nem szabad?
Nyilván vannak bizonyos országokkal szemben sztereotípiák, és ezeknek, ha nem is minden esetben, de azért szerintem van egy kis alapja. A nepáliakról én azt éltem át, és azok az emberek, akiket azt mondtam, hogy ha megkérdezték, hogy menjenek, és én azt mondtam, hogy menjenek, és elmentek, vagy el tudtak menni, akkor ők általában ezt megerősítették, hogy végtelenül kedvesek, kíváncsiak arra, aki oda megy hozzájuk, és ha még valaki, arra avval is megpróbálkozik, hogy nem annyira nehéz nyelvüket, akár ilyen konyhanyelvi szinten megtanulja, hát attól meg teljesen el vannak olvadva. Szóval alapvetően egy nagyon kedves népség, nagyon jóféle figyelemmel, azzal, ami a jó érzés nekünk, európaiaknak, hogy oda megyünk, és hát persze az, hogy én nem vagyok szőke, de az összes kinti szőke barátnőm, hát az nyilván nőként el volt attól lájulva, hogy egy olyan országban, ahol mindenki nyilván sötétebb bőrrel van megáldva, nyilván a magas hegyeknek köszönhetően a nap is jóval erősebb, és hát a fejük is teljes mértékben fekete hajú, pont úgy, mint az indiaiaknak. Náluk egy szőke nő például, vagy egy szőke férfi, az egy nagyon izgalmas valami. Ők nagyon kedvesek, az életük nagyon egyszerűen zajlik, főleg fent a hegyekben. Fölkelnek valamikor, isznak egy teljes teát, általában a nap előtt kelnek, általában a nők azok, akik készítenek egy jó teljes teát, bivaj tejből, nem tehén tejből, mert jó részt hinduk. Uh-huh. És aztán nekivágnak a napnak, a száraz évszakban jellemzően nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy ha vannak állataik, akkor az állatnak nagyon sok zöldet gyűjtenek, még akkor is, ha az állat egész nap majszol, illetve fát gyűjtenek, ami nekik nem a fűtéshez, hanem a főzéshez kell. Tudnélik, hogy fönt a hegyekben azért nincs elektromosság, nincsen, nincsen főző platni, hanem tűzön főznek. Uh-huh. A csodálatos egyetlen egy ételüket, amit egyébként esznek, vagy jellemzően nem olyan nagyon széles nepáli konyha. És aztán valamikor esznek egyet délelőtt, 11-kor este lefekvés előtt, egész nap dolgoznak, beszélgetnek, csocsognak, majd este lefekszenek lehetőleg a nappal, hogy ne kelljen annyi tüzet használni világítás céljára.
Uh-huh. Körülbelül egy falu az hány lakosból áll egyébként? Hogy képzeljük el?
A faluk azért, minek után pontosan ez a hegyekből adódó földrajzi helyzet van, ezért nagyon gyakran nehéz megállapítani, hogy hol végződik és kezdődik a következő falu, mert ezek ilyen nagyon egymásba folyóak is lehetnek. Nyilván, ha van egy jóféle vízforrás, akkor a köré sokkal többen fognak gyűlni, itt mondjuk egy teljesen kietlen vidéken. Így aztán pont a rizsföldekből adódóan is, ahol van lehetőség termelésre, elsősorban a rizs a fő termő. Uh-huh. rizs, a mustármag, amiből olajat készítenek. Nyilván a tengerszint feletti magasságtól is függ, hogy mi az, ami meg tud teremni, illetve mi nem. Ezért aztán meghatározó, hogy mennyien laknak együtt. Nagyon vegyes felvágott, de azt hiszem, hogy Katmanduban sem laknak 100 000-nél többen. Uh-huh. De hát ezek annyira gyorsan változnak, ezt azért hozzá kell tegyem, hogy iszonyat módon változik maga kultúra is, pontosan abból adódóan, hogy az internetnek köszönhetően, az elektromos áramnak köszönhetően, ami minél messzebbre próbál eljutni, vagy annak köszönhetően, hogy azért is egy csomó napelemet használnak egyébként, amelyet a hátukon fölcipelnek a serpák, vagy azok, akik magasabb vidéken laknak, és akkor a napelem az jó arra, hogy mondjuk egy órát nézzenek tévét, és mondjuk még a mobiltelefonjukat is föltöltsék.
Oda is eljutottuk.
Ilyen dolgok. Igen, pontosan. Tehát, hogy azért elég magas vidékekre is eljut mindez. Úgyhogy azért a változás az nem áll meg. Akár jó, akár rossz, ez a változás ez történik folyamatosan, és nagyon gyors ütemben.
Hol aludtál? Hogy oldottad meg ezt a szálláskérdést?
Hát Katmanduban vagy a nagyobb városokban ez nagyon egyszerű tudni, hogy ezeken a vidékeken nagyon sok úgynevezett ilyen vendégház, hotel, hostel, ki hogy fogalmaz, a kulipintyójának egyetlen ágyára, hogyan nevezi. Ezeknél mindig lehet alkudni, mindig lehet jó árakat kapni. Ha viszont olyan vidéken voltam, ahol nyilván egy ilyen pici faluban azért nem tartanak fent egy hotelt, vagy bármilyen vendégházat, mivel én a szülést akartam kutatni, és ez elég hamar kiderült, hogy ők nem nagyon értik, hogy én nekem mire izgalmas dolog ez a szülés, ezért aztán kénytelen voltam ahhoz a formációhoz folyamodni, hogy azt mondtam, hogy én mondjuk adott esetben beszállok a házi munkába, cipelem a nem tudom mit A-ból B-be, csak hogy hadd aludjak ott náluk, és hadd egyek náluk, mert nyilván ilyen helyeken vendéglő sincs, ahol az ember lehetne, úgyhogy ilyenkor mindig azt mondtam, hogy ha megengedik, akkor én beköltözöm, és beszállok az ő mindennapi életükbe, ha ezzel nem zavarom őket, és úgy tűnt, hogy ez inkább megtisztelő volt számukra, mint zavaró tényező, a más életükből adódóan.
Köszönöm szépen eddigi válaszaid, beszélgetésünket folytatjuk már is egy kis zene után.
Vegyes vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja. Üdvözlöm hallgatóinkat, Hírák Anita vagyok. Témánk Nepál, nepáli hagyományok. Beszélgető partnerem Törzsök Kata, aki másfél évig tartózkodott ebben a távol-keleti országban. Kata, folytasd kérlek élménybeszámolódat a nepáli életről. Mesélj nekünk a házakról, az életvitelről. Hogyan élnek kinn az emberek?
Nyilván meghatározza az életüket az, hogy ők mivel foglalkoznak. Értem ez alatt, hogyha van valakinek valamiféle szakmája, akkor ez mennyire kötött helyhez. Értem ez alatt, hogy mondjuk cipész vagy textilt árul. Jellemzően a nepáliak varratják a ruháikat, ez a hindukra is, Indiában is egy elég jellemző valami, hogy nem a kész. Minél kisebb faluban vagyunk, annál inkább van egy szabó, aki megvarja a ruhákat. A nők esetében, és hozzá kell tegyen megint fontos az, hogy attól függ, hogy melyik etnikai csoportba tartozik valaki, mert másféle ruhát hord egy nevári, aki elsősorban piros és fekete ruhákat visel, mint adott esetben mondjuk egy gurung, akik egy más nyelvet beszélnek, és elsősorban...
Magyarázatra szorul, igen.
Igen. Tehát a gurungok azok elsősorban ilyen tibeti, buddhista valláshoz hasonló ős vallást gyakorolnak.
És ők kéket viselnek?
Nem, ők elég színes ruhában ők a színes vannak, és elsősorban a nők egy lungi nevezetű szoknyát viselnek, amit egy patuka nevezetű, nagyon-nagyon hosszú, 4-5 méter hosszú anyaggal tekernek a derekukra, és az segít nekik egyrészt ott tartani ezt a szoknyát, másrészt pedig ebbe ők el tudnak rejteni értékes dolgokat, értem ezzel azt a pénztárcájukat, a mobiltelefonjukat, csokoládét, amivel majd meglepik a családtagokat. Úgyhogy mondom, függ attól azért az öltözködés, hogy ki melyik csoporthoz tartozik, illetve azért nagyon sok nő, pláne olyan alkalmakra, amik ilyen fontos alkalmak, értem ezzel azt az esküvőt, a temetést, bármiféle olyan nagyobb eseményt, ami a családban történik, elsősorban szárit viselnek. A száriról tudjuk, hogy ez egy 4-5-8 méter hosszú anyag, amelyet egy meghatározott technika szerint tekernek maguk köré a nők. A hétköznapokban is általában viselik ezt, de hát ünnepi alkalmakkor akár nagyon drága és nagyon míves és ékszeres verzióval ellátott szárit is képesek viselni. A férfiak viselete ettől egy picikét egyszerűbb, ők egy budgyosabb nadrágot viselnek, és hosszabb fölsőt. Nepálban is élnek muszlimok, rájuk azért jellemző a hosszabb felső rész, amely nagyjából olyan tért fölöttig ér, és valamiféle nadrág. Ők szeretik a fehéret, egyébként viszont Nepálban a fehér szín az a gyász színe, és egy évig fehéret visel mind a hátra maradt feleség, mind pedig a gyerekek, főleg a fiúk egy éven keresztül, hogyha a családfő meghal egy családban. A házaikra jellemző az fönt a hegyekben, hogy általában kétszintű, és az alsó szinten van a konyha, és az alsó szinten vannak elhelyezve az állatok, mert hogy ezekben a házakban nincsen fűtés, és a konyha, illetve az állatok melege az, amit valamiféle meleggel ellátja hidegen napon a házat. Több generáció él egymás mellett. A legidősebb fiúgyermek feladata az, hogy amikor ő majd megházasodik, akkor az ő feleségével nekik kell az idősebb szülőket eltartani, lévén, hogy a hegyekben azért semmiféle TB, nyugdíj és ilyen rendszer nincsen. Úgyhogy több generáció él egymás mellett, ami megkönnyíti egyébként abból a szempontból a családok életét, hogy például babysitterre nincs szükség, hiszen az otthon levő nagymama azért ezeket a feladatokat általában jól el tudja látni.
Mi a szerepe az érintésnek az ő kultúrájukban, a masszázsnak?
Hát egy nagyon jellemző valami, ami számomra kutatóként nyilván egy ilyen nagyon izgalmas valami volt. Én szülés mentem kutatni, és ebből odáig feljut a dolog, hogy az érintés és a masszázs lett egy olyan kutatandó terület, amit én vizsgáltam, amit én sokkal többet igyekeztem megfigyelni. A masszázs, és amikor megszületik egy gyerek Nepálban, akkor az első dolog, ami történik vele, az, hogy megmasszírozzák, és aztán az egész élete végéig meg is marad egy ilyen nagyon fontos eseménynek az ő életében. A nők ezt áthagyományozzák a gyerekeikre, a felnővő lányok pontosan tudják, hogy ez a masszázs ez valami olyasmi két ember között, amiről ők nem tudatosan, tehát nem azzal a tudatossággal, ahogyan mi tudunk egy csomó mindent, hanem ez csak egész egyszerűen ott szerepel az ő életükben, és a masszázs az, amire mindig támaszkodnak, akármiük fáj, akkor egy hátmasszázs az mindig jól tud esni, pontosan tudják, hogyha a gyerekeknek fáj a pociuk, akkor hogyan nyúljanak hozzá, és érdekes módon ez a masszázs, például amit a hasmasszázsként alkalmaznak, ez tökéletesen követi egyébként a vastagbél útját, és segít a gyerekeknek, főleg az ilyen gázosabb problémák esetében megoldani.
Maradjanak velünk a folytatásban is. Folytatjuk beszélgetésünket Törzsök Katával egy pár perc múlva a nepáli élményeiről.
Vegyes vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat adásunkban, ahol egy igen különleges, számunkra kevéssé ismert kultúráról hallhatunk, élménybeszámoló Törzsök Kata kulturális antropológustól. Kata, egy pár szót ejteni le a nepáli élővilágról, a legkülönlegesebbről, gondolok itt például a jak, amely azt gondolom, hogy nagyon jellegzetes, vagy esetleg a bivaj. Mik a legjellegzetesebb, legérdekesebb állatok, élőlények?
Hát a legjellegzetesebb valóban talán a bivaj, a hegyekben pedig hát a jak, illetve a szamár és az összvér. A hegyekben ez egy nagyon hasznos állat, ami igazán izgalmas az, hogy a bivaj az a déli területeken, a jak, a szamár és az összvér pedig az északi területeken jellemző, elsősorban azért, mert a bivaj azért szereti a meleget, a dagonyázást, és nagyon sok tejet ad. Ugyanakkor északon, ahol inkább szükség van a szőrre, vagy a jak tejre, a jak húsra, amit jól meg lehet szárítani, ott nyilvánvalóan inkább a jak lesz az, amit inkább használnak, vagy tartanak állatként. Nagyon finom a jaksajt egyébként. Budapesten egy helyet tudok, ahol van egy tibeti szakács, aki néha bejár, és ott van valami jakhúsos, valami étek. Úgyhogy ezek a jellemzőek. Nagyon színes a madárvilága Nepálnak, csodálatosak a madaraik, nagyon jellemzőek a papagájrajok, amelyek így esténként, amikor megy le a nap, akkor így nekiindulnak egy-egy ilyen bambusz erdőből, és kivándor, kirepülnek, csodálatosan színesek, hangosak. Nagyon sokféle állat van, a déli részeken pedig hát nagyon sok a nemzeti park, ott az oroszlán, az elefánt, az orszarvú, tigris, például egy-két helyen nyilván megfigyelhető. Én nem nagyon szeretem ezeket a nemzeti parkokat, mert kicsit hasonlítanak a mi állatkertjénkre, és azért ez egy nehezebben megfigyelhető állapot.
Az élővilágról áttérve szeretném, ha megosztanál velünk egy szülési élményt, tehát amit ott tapasztaltál, a szülés körüli teendőket. Én már hallottalak ugyanis, és nagyon érdekesnek tartom, úgyhogy szeretném, hogyha egy pár mondattal elmesélnéd jó. nekünk.
Azt mondom, hogy a legnagyobb summázata annak, amit ott lát az ember, az az, hogy borzasztó természetes. Tehát amikor mi arról beszélünk, itthon Magyarországon, a természetes szülés, akkor ez nagyon távol van attól, amit én ott láttam természetes szülésként. Borzasztó egyszerű az oka, mert hogy az életük része. Amelynek viszont földrajzi okai vannak, az, hogy nem egyszerű eljutni egy kórházba, mondjuk 3500-4000 méteren, élve nem tudunk a legközelebbi kórházba beszaladni, tehát kénytelenek voltak a nők valahogy a saját tudásukat megőrizni, kialakítani, és aztán anyáról lányára átadni. Szülés a házakban zajlik, nem mennek sehová, igyekeznek a lehető legmelegebb pontra menni. Furcsa módon ez azért nagyon jól működik, a meleg az segít a sima izmok ellazulásában. Tehát a konyhában a tűz mellett kezdenek elvajudni többnyire, ha éppen nem a földeken éri őket. És aztán nyilván a legtöbb esetben valamely idősebb rokon az, aki segít, az anyós, az anya, attól függ, hogy ki van ott, vagy kivel élnek együtt. A nagynéni a szomszédban, vagy a szomszédasszony, aki egyébként is így vagy úgy is biztos a rokona. Elsősorban ez egy női esemény, kevésbé látogatják a férfiak a szülést, van, ahol nem is engedik a férfiakat a szülés közelébe, és aztán a legnagyobb természetességgel segítenek. Jelenleg nem mondja meg senki, hogy hogyan kéne milyen pozícióban vajudni, mindenki ezt úgy teszi, ahogy neki jól esik, és hát az a tudás, ami gyerekként megszereznek a szülésről, az aztán később nagyon jól jön, tudni, a gyerekek is kibejárkálnak egy-egy ilyen szülésnél. Tehát mire egy gyerek fölnő, kb. 20-30 szülést biztosan lát, ezerféle kimenetellel, ezerféle megoldással, látta, hogy egyik így vajudik, a másik úgy vajudik, az egyik belehal, a másik nem hal. Tehát nagyon sokféle dolgot lát, és ez nem rémiszti el őket attól, hogy mi vár rájuk. Itt ma Magyarországon nagyon keveset tud egy nő, amikor az első szüléséhez készül, hogy mi is történik vele, hogy mi fog lenni, hol kell, mit csinálni, ki, mit kell aláírnom, milyen vizsgálatokon kell részt vennem, nekik ilyesmiken azért nem kell keresztül menni. Abban a házban történik, ahol világéletükben, vagy legalábbis felnőtt korukban éltek, azok az emberek segítenek nekik, azok a nők, akikkel eddig élték az életüket és ismerik őket, és azt is tudják, hogy bizony ennek nem mindig olyan rózsaszín a kimenetele, mint amit gondolunk. Lévén, hogy a halál is az életük része, pontosan úgy vannak ezzel is, mint minden mással, a természet adta, a természet elveszi, azok, akik megszületnek, az is, azok meg fognak halni ki előbb, ki később, és mivel van egy olyan vallási hátterük, a hinduizmus, ami ugye az újra megszületést, vagy az újjászületést részesíti előnyben, ezért nem ijednek meg tőle, nem félnek tőle, hanem az életük része.
Nagyon szépen köszönöm, Kata, ezt az igen részletes és nagyon érdekes élménybeszámolót, tapasztalataidat. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt meghallgatni téged.
Köszönöm szépen. Remélem, hogy bárkinek olyan élmény nyújtottam, amivel talán ő maga is elutazásra csábítódik.
Biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
Vegyes vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.